Jó. Jó, köszönöm a szót elnök úrnak, és akkor szeretném elkezdeni az előadásomat. Hát most egy kicsit az alapkészségek oktatásáról és átnyergelnénk, és azt néznénk meg, hogy a közoktatásban, jellemzően a középiskolában hogyan tudjuk kialakítani azokat a készségeket, amelyeket a tanulók a felsőoktatásban, informatikai területen bízunk benne, hogy igen jól tudnak hasznosítani. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért szeretnék erről beszélni, annyit kell rólam tudni, hogy én alapképzésemet programtervező informatikus szakon szereztem, és ezt követően informatika tanár mesterképzésben tanultam tovább, és a szakdolgozatom környékén fogalmazódott meg a gondolat, hogy az informatika eszközeinek a felhasználásával hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni az informatika oktatást, és ennek megfelelően ugye elindult az a folyamat, amelyben első lépésként megvizsgáltam azt, hogy mit is várnak el a piacon, illetve a társadalmi életben lévő egyes szereplők az informatika oktatásról. Az állami szereplő részéről a NAD-ból emeltem ki ezt a mondatot, ahol azt mondjuk, hogy az informatika oktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a probléma megoldás tanítása. Ugye jellemzően ma a középiskolákban, hát majd itt később rávilágítok arra is, hogy egyrészt a csökkentett óraszámok miatt nagyon sok esetben csak odáig jutunk el az informatika oktatásával, hogy a praktikus alkalmazói készségeket tanítjuk meg, illetve a legelterjedtebb IKT eszközöknek a használatát. Tehát már rögtön van ebben az első pontomban egy kis paradoxon, mert ugye kimondjuk egyrészt, hogy a logikus, algoritmikus gondolkodást és a probléma megoldást fejlesszük, de konkrétan ugye, hát hogyha belegondolunk itt a robotprogramozás terén, illetve a kulcskompetenciáknak az átívelő területén természetesen fejlesztjük a logikus gondolkodást, de én egyértelműen nem látom azt, hogy pontosan hol szerepel ez a tantervekben. Másrésztről nyilván az informatika oktatással kapcsolatban a gazdasági szereplők is fogalmaznak meg elvárásokat, hogy milyen munkaerőt szeretnének majd bevonni, ugye az adott egyetemi évek után, a képzésben eltöltött évek után a tényleges munkába. Hát itt ugye jellemzően azt mondhatjuk, hogy jól képzett munkaerőre van szükség, és igen-igen szakképzett fiatalokat szeretne felvenni. Egy 2016-os adat alapján megállapítható, hogy 2016-ban, hát ugye még ebbe az évben nem jöttek ki kimutatások erre vonatkozóan, de ekkor 22 ezer fő hiányzott Magyarországon az IT ipar szektorából, holott, hogyha belegondolunk, akkor az IT ipar jelentős részét kiteszi a nemzetgazdaságnak, tehát, hogyha kellő mennyiségű szakképzett munkaerőt tudnánk bevonni, akkor várhatóan ugye mind a GDP, a gazdasági növekedés is jobban növekedhetne. Harmad, illetve negyed részben feltüntettem azt is, hogy ugye a szülők és a gyermekek mit várnak el, tehát a közvetlen társadalmi közeg. Hát nyilván a szülő azt szeretné, hogy ha már tanul a gyermek informatikát, akkor piacképes tudásra tegyen szert, felkészüljön, hogyha informatikai területre szállja a gyermekét az emelt szintű informatikai érettségére, és ugye manapság már egyre inkább látható az, hogy az informatikai szoftverfejlesztői területen végzett pályakép igen kecsegtető lehet. Negyedrészben pedig ugye a felsőoktatási intézmények felül egyre inkább erősödik az az elvárás, hogy kialakuljon a motiváció az informatika, illetve az elköteleződés az informatika iránt, növekedjen a felsőoktatásba áramló hallgatóknak a száma, és ugye a középiskola egy alapos tudást adjon, ugye az alapszintű programozási ismeretekre vonatkozóan. Jó, most itt ezt a diát azért tettem be, ugye ez a felvi.hu-ról származik, 2001-től 2013-ig mutatja a tendenciát, a világosabb a jelentkezők száma, a sötétebb pedig a felvettek számát mutatja. Hát, hogyha a tendenciáit vizsgáljuk a diagramnak, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan csökkenő számok láthatóak, tehát 2011 és 2013 között egyre inkább csökkent a felsőoktatásba áramló fiatalok száma. Nyilvánvalóan nem segítenek ezen azok a sztereotípiák sem, hogy egy informatikai területen sokan buknak. Hát igen, persze, tudjuk, hogy viszonylag nagy a lemorzsolódás, illetve, hogy nagyon sok a szakot elhagyó diák is. Hogyha tágabb környezetünket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez nem csak hazánkban jellemző probléma, hanem az egész Európai Unióban is. Bizonyos jóslatok szerint ugye a 2020-as évekre az Európai Unió munkaerőpiacán körülbelül 900 ezer informatikus fog hiányozni, és bizonyos jóslatok, kutatások azt mutatják, hogy ha erre rövid záros határidőn belül nem adunk valamilyen megoldást, akkor ez olyan mértékben nagy lesz a szakadék a kereslet és kínálati oldal között, hogy az már nem lesz megfordítható. És akkor itt röviden összefoglaltam, hogy annak idején, mikor elkezdtünk Király Sándor kollégámmal gondolkozni ezen a portál megvalósításán, akkor milyen alapvető problémákat állapítottunk meg. Ugye egyrésztről, hogy az informatika műveltségi terület oktatására alacsony óraszámot biztosít az állami szabályozás. Ugye, és emellett az alacsony óraszám mellett nyilván a közoktatásban oktató informatika tanároknak nem egyszerű a helyzete. Nyilván törekedni kell arra, hogy a digitális analfabéták számát minimalizáljuk. Ugye itt volt erre egy PISA vizsgálati eredmény, ahol azt mutatták ki, hogy viszonylag olyan algoritmikus gondolkodásra épülő feladatok is nehézséget okoznak a diákok számára, mint például egy olyan feladatban, hogy hogyan kell egy MP3 lejátszón visszakeresni egy zeneszámot, és így tovább. Tehát jellemzően azok a területek, ahol önálló logikus gondolatokra kellett volna építeni. Harmadrészről pedig meggyőződésem az, ezt Király tanár úr nevében nem mondom, ez nem leegyeztetett pont itt, hogy sokan, ugye mivel kapcsolatba se kerülnek az informatikával, így nem is igazán tudják azonosítani, hogy mit is jelent az valójában. Tehát meggyőződésem az, hogy sok tanulónak a fejében az informatika az alkalmazó ismeretekkel azonosul, és ennek következménye az, hogy nem is választja ezt a területet, mert gondolja, hogy 3 évig még egy adatbázis kezelő rendszerben, egy szövegszerkesztő rendszerben, egy táblázatkezelő rendszerben mit lehet tanulni. Nyilvánvalóan ezeket a részeket összefoglalva valamilyen megoldást kellene találnunk a problémára, választ kell adni az itt felvetett kérdésekre. Ennek eredményeképpen 3 célt fogalmaztunk meg, ugye ez képezte a szakdolgozatom alapját is. Elkezdtük keresni a lehetséges megoldásokat. Egyrésztről megnéztük azt, hogy hogyan lehetne fokozni a tanítási-tanulási folyamatot az iskolán kívül. Nyilván egyrésztről erre megoldás lehet az online és offline jegyzetek, valamint az idegen nyelvű programozást oktató portálok, de ugye az előbbiknél az a probléma, hogy online és offline papíralapú jegyzeteknél, mint ahogy itt már felmerült korábban is, egy nyilvánvalóan a tananyag lineáris sorozata, tehát a szöveges elemek végigolvasása, bevésése nem lehet túl hatékony mód, tehát már ezen túl kéne lépnünk. Az idegen nyelvű kurzusoknál pedig eredendően az okozza a problémát, hogy nagyon sok középiskolás ugye idegen nyelvi készségek hiányával küzd, ezért vagy nem, vagy csak nagyon nehezen képes megérteni az idegen nyelvű portálok által megvalósított kurzusokat, és éppen ezért, ha bele is kezd, akkor viszonylag hamar abba hagyja azok teljesítését. Ezért három, ezért született meg ez a három fő cél. Szerettünk volna egy olyan magyar nyelvű portált készíteni, ami ingyenesen hozzáférhető mindenki számára, és a legjellemzőbb, manapság a leginkább népszerű nyelveket, nyelvekre vonatkozóan tartalmaz kurzusokat, jellemzően ez a C-Sharp, C++, valamint a Java nyelvek. Második pontban megfogalmaztuk azt, hogy ez egy interaktív portál legyen, azaz ne azt próbáljuk megvalósítani, hogy egy online környezetbe szöveges elemeket egymás után helyezünk, és ettől várjuk a megoldást, hanem minél inkább próbáljuk meg bevonni a tanulókat a tanulási folyamatba, és késztessük arra, hogy a portálon is konkrét cselekvéseket, feladatokat hajtson végre, és ezáltal segítsük a tananyagok elsajátítását. Harmadik lépésben pedig szerettük volna azt is elérni, hogyha egy középiskolában tanuló diák bejelentkezik, beregisztrál erre a portálra, akkor megkapja azokat az ismereteket, amelyekkel a emelt szintű érettségi programozási feladatait sikeresen tudja teljesíteni. És ennek eredményeképpen született meg ez a kódolósuli.hu portál. Ez januártól már teljes egészében elérhető. Itt van néhány számadat a fejlesztésre vonatkozóan. Ezt egy lampos, tehát Linux, Apache, MySQL környezetbe helyeztük bele. Saját keretrendszert fejlesztettünk alá, éppen azért, hogy a későbbiekben az új kutatási eredményeknek, illetve a tapasztalatoknak megfelelően dinamikusan tudjuk új modulokkal bővíteni. Az adatok tárolását MySQL adatbázisban tároljuk, 19 táblában. Erről inkább annyit emelnék csak ki, hogy a teljes felhasználói aktivitást naplózzuk, tehát bejelentkezéstől egészen a kijelentkezésig értjük ezt, hogy melyik pillanatban melyik tananyagot nézi, azt milyen sokáig tanulta, hányszor tér rá vissza, a kapcsolódó feladatokra milyen választ adott, illetve hányszor próbálkozott a megoldással. Ezzel a jövőbeni célunk az, hogyha elegendő adatot gyűjtünk, akkor biztosítsuk, illetve fokozzuk az adaptivitást, mert fogok arról is beszélni, hogy már valamilyen szinten ez a rendszer adaptív most is. Valamint ugye a kutatási eredményeknek megfelelően a gamifikációt is szerettük volna beépíteni a portálra, ezért különböző játékokat készítettünk, a tanulás segítő játékokat készítettünk HTML5, illetve JavaScript nyelveken. Ugye a portál a kódolósuli.hu linken érhető el, és ezt követően, ugye egy bejelentkezés után érjük el a teljes szolgáltatását a rendszernek. A regisztráció során arra figyeltünk, hogy ne konkrét személyi adatokat gyűjtsünk, hanem olyan statisztikai adatokat, amely alapján következtetéseket tudunk levonni az adott nemre, életkorra, középiskola típusára vonatkozóan, és ennek megfelelően majd a későbbiekben elegendő adat összegyűjtése esetén tudjuk akár iskola típusra, nemre és életkorra is az adaptivitást fokozni. Három jogosultság van a rendszerben, vannak a nem bejelentkezett felhasználók, ők regisztrálni képesek, illetve a bejelentkezési oldal aktív nekik. Ha a regisztráció után ugye bejelentkezett tanulói felhasználó státuszba kerülnek, azaz képesek a különböző aktív kurzusokat teljesíteni, a kapcsolódó feladatokat megoldani, valamint a saját tevékenységüket visszanézni a naplófájloknak köszönhetően. Harmadrészben pedig van a bejelentkezett adminisztrátor, hát én ezt a tanárral azonosítom, hiszen ő az egész rendszernek a gazdája, képes kurzusokat létrehozni, a meglévő kurzusokat módosítani, a teljes hallgatói stábra vonatkozóan megvizsgálni az egyes eredményeket, illetve a gyűjtött statisztikákat. A rendszerben a kurzusok szerkezetét ez az ábra mutatja. Hát jellemzően minden kurzus fejezetekből fog állni. Ezek a fejezetek lesznek különböző olyan konténer entitások, amelyek az egy témakör alá tartozó leckéket tartalmazzák, és ezen fejezeteken belül vannak a leckék, amelyek mindig egy-egy oldalon kerülnek megjelenítésre, tehát ez lesz az a legkisebb logikai egység, amelyet egyszerre fog látni a tanuló az adott kurzus teljesítése során. És itt a jobb oldalon ki is emeltem, hogy leckéből három típust különböztetünk meg. Beszélünk önálló tananyagról, tananyagról feladatokkal, illetve önálló feladatról. És most erről szeretnék egy pár mondatot mondani, hogy melyik mit is takar. Ugye a legegyszerűbb az önálló tananyag, amely csak elméleti ismereteket tartalmaz, tehát konkrét programozási feladatot nem. Hát látható itt is a képen, hogy itt most lineáris szövegelemek vannak, de még emellé tudunk audiovizuális elemeket beszúrni, tehát mind hang, mind kép, mind videófájlok beszúrhatóak, ezáltal megtörve a monoton szöveges elemek olvasását, illetve itt is elhelyezhetünk majd különböző játékokat, amelyre a prezentáció végén fogok részletesen kitérni. Ennél egyel fejlettebb lecketípus a tananyag feladatokkal, ahogyan látható is, itt már a jobb oldalon az adott tananyagra vonatkozóan N darab feladat kerül megjelenítésre, szépen sorozatosan egymás után, és itt már az adaptivitás érvényesül. Tehát most még elég adhok módon, itt a kezdeti fázisban megpróbáltuk besorolni az adott leckéhez tartozó feladatokat, mind nehézségi szint szerint, mind pedig témakör szerint, és azt mondjuk, hogy az adminisztrációs felületen tudjuk definiálni azt, hogy melyik nehézség szintű, tehát milyen nehézségi szintű feladatból hányat kell megoldani ahhoz, hogy a diákot az adott témakörön tovább engedjük. Itt is ugye ugyanazok az elemek jeleníthetőek meg, mint egy önálló tananyagnál, csak annyi a különbség, hogy ugye a gyakorló feladatokkal ki tudjuk egészíteni azokat. Itt azt kell látni, hogy ezek viszonylag egyszerű feladatok, tehát itt most a beszélő változók fejezetet látjuk. Itt jellemzően arra fogunk koncentrálni a gyakorló feladatok során, hogy a tanuló elsajátítsa az adott nyelv névképzési szabályait, a típusra vonatkozó ismereteket, illetve a deklaráció, illetve az értékadásnak a műveletét. A rendszer úgy lett kialakítva, hiszen célunk az is, hogy kódolási stílust is tanítsunk, hogy itt a feladat viszonylag pontosan definiálja azt, hogy melyik feladatban várja el a művelet megvalósítását, hiszen az is a cél, hogy ha ezt valaki teljesíti, akkor átlátható forráskódot tudjon kiadni a keze közül, ezért hiba esetén adott sorra vonatkozóan megmondjuk, hogy hol található a hiba, és hogyha még ez sem segít, akkor itt a lenti gomb segítségével kérhet segítséget, ahol vagy valamilyen súgóüzenetet, vagy pedig egy alap felépített programot kap viszonylag ugye jó információkkal, tehát itt megmondjuk, hogy a változó nevet kell odaírni, és ezt követően már ugye reméljük azt, hogy tudja teljesíteni az adott feladatot. És a harmadik feladat, vagyis a harmadik lecketípus, ami előfordul, ez az önálló feladat lesz. Ezt jellemzően mindig egy-egy részegység végén helyezzük el. Itt az lesz a feladat, hogy az adott fejezetben, részegységben megtanultakat mélyebben gyakorolja, illetve a korábbi ismereteivel integrálni tudja azt. Itt már azt várjuk el, hogy egy külső fejlesztő környezetben, jellemzően ingyenes fejlesztő környezetben megvalósítsa a feladat leírásának megfelelő forrást, ezt feltöltse a rendszerbe, és ezt ki fogjuk értékelni. Ugye amellett, hogy megtanulja használni a fejlesztő környezetet, ez lesz a tanulásnak az a fázisa, ahol már a szintaktikai és szemantikai hibákat is visszakapja közvetlenül a fordító környezettől, tehát megismeri az egész hibarendszert. Itt a nehézségét a dolognak okozta, hogy nyilván valamilyen sandboxos, játszótér, homokozó-szerű környezetet kell kialakítani, éppen azért, hogy mondjuk egy rossz indulatú felhasználó, vagy egy téves program sor miatt ne kerüljön mondjuk a szerver környezetnek a teljes memóriája lefoglalásra. Ezért jellemzően olyan feladatokat adunk, amelyek 5 másodpercen belül futtathatóak, ezt követően a program futása tehát a rendszer meg is szakítja, valamint figyel arra, hogy az erőforrásokat se foglalja le. Itt van jellemzően egy ilyen feladat, ugye láthatóan itt mellékeljük hozzá minta inputokat és outputokat is, és ezt követően a tanuló feladata az, hogy elkészítse a fejlesztő környezetben a feladatot, beküldje ezt, ezt követően egy szintaktikai és szemantikai ellenőrzést hajtunk végre, majd végezetül, ugye, hogyha teljesülnek a szintaktikai és szemantikai szabályok, akkor futtatjuk a programot, és a rendszerbe feltöltött inputok segítségével generáljuk a tanulói kimeneteket, és ezeket fogjuk összehasonlítani az általunk megadottakkal. Jó, itt látunk egy olyan képet, ahol hibaüzenetet kapunk vissza, tehát ez pontosan ugyanolyan hibaüzenet lesz, mint hogyha a fejlesztő környezetbe kaptuk volna vissza. Itt látunk egy teszt esetet, hát itt elfelejtettem annyit, hogy amennyiben ráviszi a kereszt státuszra az egeret, akkor információt kap róla, hogy milyen jellegű volt az a teszteset, amelyet nem sikerült teljesíteni a programnak, és itt van egy teljesen sikeres teszteset is, amely után már tovább tudunk lépni. Hát úgy látom, hogy elég sokat beszélek, úgyhogy itt gyorsítok egy kicsit. Jó. A gamifikáció területét pedig azért integráltuk ebbe a rendszerbe, mert jellemzően programozni, tanulni más, mint egy hardware vagy szoftver ismeretet elsajátítani, ezért arra törekedtünk, hogy élményeket szerezzenek a tanulók a kurzusok teljesítése során, és ennek megfelelően ugye ezeket oktatási élményé tudják transformálni. Itt hoztam 2 ilyen játékot kivetítve. Ennek ugye az a célja, hogy egyrésztről megtanulja a logikai műveleteket, valamint ugye az operátorok használatával elérjük azt is, hogy az adott programozási nyelvre az összehasonlító operátorokat tudja használni. Itt egy másik játékban pedig az a cél, hogy megértse az adatbeolvasás, illetve az adatkiírásnak a folyamatát. Jó, ezt átugrom, tehát ez már egy ilyen összefoglaló feladat, és a jövőbeni tervek, erről tényleg csak 1 percet fogok mondani. Tehát ugye a pedagógiai mérési mutatókat jó lenne integrálni a rendszerben, jó lenne, hogyha egy item alapú feladatbankot tudnánk képezni, tehát programozási feladatra vonatkozóan tudnám megmondani azokat az itemeket, amely alapján egyértelműen eldönthető az, hogy ott mi az adott hiba, és nyilvánvalóan ekkor még inkább tudnánk segítő feladatokat beépíteni a rendszerbe. Jó, és még talán ezt a neurális hálózat beépítését is kiemelném olyan szempontból, hogy amennyiben az adaptivitást nagy mértékben szeretnénk fokozni, akkor megfontolandó az is, hogy egy tanulógépet tegyünk emögé, az egész rendszer mögé. Köszönjük a figyelmet!
Köszönöm szépen!